11. fejezet. Ebben sok mindenről lesz szó, többek közt egy pár csizmáról is, sőt egy kis kapunak a kilincséről is. Képzeld, nyájas városi olvasó, hogy falusi gyermek vagy. Patkós csizmában járó falusi gyermek. Telik-múlik az idő, kamaszodol, már verseket is írogatsz. Az önképzőkörnek vagy tagja. Molière-ből, Schillerből próbálsz fordítgatni. S még mindig patkós csizmába dicséred az urat. Napról napra hangosabban, kellemetlenebbül kopog a patkó. Alig várod a pillanatot, amikor lerúghatod lábadról a patkós csizmát, s finom zergebőrbe bújtatod. Ez a pillanat akkor következik be, amikor még a professzor urak is meguraznak. Járhat-e úr patkós csizmában? Ezt édesapám is belátja, s külön 10 pengő forintot ad arra, hogy megcsináltassam a diáki csizmát. Ez a neve ennek a csizmának. Nosza, meg is rendelem, mértéket vesz lábamról a Schuster, az első igazi mértéket. Idáig az országos vásárokon vettük a csizmát. Bementem a sátor alá, ott egy nagy ládára leültem, s addig próbálgattam csizmát csizma után, amíg egy úgy bevált, mintha rám szabták volna. Most azonban nem is közönséges csizmadia, de igazi Schuster, uraknak dolgozó Schuster méri meg a lábamat papírszalaggal. Megméri a lábam hosszát, szélességét két helyen, a bokámat, a lábam szárát, s minden mérést papírosra jegyez, és bíztat, hogy 2 hét múlva jöhetek a csizmáért. Pontosan ott vagyok. A csizma még kisincs szabva. Megyek 1 hét múlva. Már belekezdett. Aztán megyek minden nap, s szinte el is készül a csizma a vakáció reggelén, amikor már indulnom kell haza. A szekér órákig vár rám a Schuster műhelye előtt, végre megtörténnek az utolsó simítások, kikapom a csizmát a Schuster kezéből, fel sem próbálom, szaladok vele. Szombat estére ér haza a diák, s vele a diáki csizma. Édesanyám elgyönyörködik benne. Kész a diáki ruha is, fekete magyar nadrág, zsinóros magyarka, puha kalap hozzá. Édesapám is nehezen tudja eltitkolni az örömét. Különösen a zsebórámnak örvend, mert azt azon az aranyon vásároltam, amelyet kis székely népdalgyűjteményemmel nyertem, pályázaton. Láthatóan büszke arra, hogy pályázaton nyertem, hogy mások is pályáztak, s enyém lett az arany. Ezt az estét, ezt a boldog estét soha el nem felejtem. És a következő reggelt sem fogom elfelejteni soha. Édesapám még ágyban, a vasárnap reggel az ő heverésző, lustálkodó reggele. De én korán kelek, már rajtam a fekete nadrág, kezemben a diáki csizma, jobb lábam már indul is, függőlegesen a csizmaszárba, megy, mendegél lefelé, aztán egyszer csak megáll. Megállt, kiállt a csizma, szűkre szabott torka. Újabb meg újabb rohamot indítok a szoros ellen, de egy hajszálnyival sem jutok előbbre. Édesapám nézi, nézi erőlködésemet, de még csak annyit mond. No-no. Beleizzadok a sikertelen erőlködésbe. Csurog arcomon a verejték, csurog már a tehetetlen düh könnye is, sírva vágom földhöz a diáki csizmát. Az irgalmát hát nem megy fel, ugrott ki az ágyból édesapám. Ezért fizettem 10 pengőt. Ritkán láttam édesapámat ilyen nagy erős haragban. Hozd be a fejszét, kiáltott ki a legénynek. Szerencsére a legény nincs az udvaron, nem hozta be a fejszét. Miszlikbe vágom! Ó, csendesüljön, kérleli édesanyám. Hát, nehezen ugyan lecsendesült. Én meg lerúgom a fekete nadrágot, felhúzom a szőttest, az édesanyám fonatos szőttes nadrágját, rá a patkós csizmát, és kimegyek a kertbe. Bolyongok a fák közt sokáig, aztán lefesszem a bartamisz körte fa alá, és sírok, sírok, keservesen sírok. Ez igen szomorú vasárnap volt. Könnyezve nevetek ma is, ha rá gondolok. Hiszen ez csak tragikomédia, de ki gondolná, hogy a diáki csizmából szinte tragédia lett. Telik múlik az idő, a diák csizma lakcipővé kényesedik, s ím diák úr bármerre lép, vaskalapba ütközik. Diák úrnak nyílik, nyíladozik a szeme, nőttön nő az önérzete, napról napra nagyobbnak látja magát, kicsinyeskedőnek vaskalapot. Ez alatt a vaskalap alatt a vén kollégium hagyományos szellemét kell értened. Azt a szellemet, amely a legszelídebb lélekből is kiváltja az ebura fakót, a csak azért is dongót. Hol egyik, hol másik, hol valamennyi professzor viseli ezt a vaskalapot. S vaskalap hol érthetetlenül hosszúra ereszti a gyeplőt, hol váratlanul, s még érthetetlenebbül rántja vissza. Diák úr néha olyan szabadnak érzi magát, mint a madár. Kedve szerint szállhat ágról ágra, egyedül a jóisten szeme vigyáz reá. Máskor meg mit gondol, mit nem vaskalap, a madárnak mind a két szárnyát levágja. Diák úr, mint első eminens, bajtársi kötelességet vél teljesíteni, amikor a köréje gyülekező gyengébbeknek lefordítja a latin, a görög, a német leckét. Vaskalap szigorúan megtiltja ezt. Készüljön ki a maga erején. Vaskalapnak igaza volna, ha kezdet-kezdetétől fogva erre nevelik diák úrékat, de az utolsó állomás felé jut az eszébe. Csak azért is dongó. Diák úr dacol vaskalappal, diák úr engedetlen. Egy fokkal lejjebb szállítják a maga viseletét. Diák úr szörnyű igazságtalanságot lát ebben, s bár lakcipőben kényeskedik, merő ellentéte lesz annak a diáknak, aki még nem oly régen patkós csizmában kopogott végig a folyóson. Kissé elvadul, s már keresi az alkalmat, hogy vaskalapnak kellemetlenkedhetik. Vaskalap igen bölcs újítást hoz. Azért ítéli halálra, mert a síkos úton gyakran elvágódik szegény diákszolga, s az utcán folyik szét az ebéd. Meg azért is, mert sűrű a panasz a főzőasszonyok részéről, hogy hol ennek, hol annak a fazekát fúrják ki a diákok, ezzel szégyenítve meg azt, aki ehetetlen levest főzött. Vaskalap meg sem kérdezi a diák köztársaságot, tetszik-e, nem-e, minden szoba részére szép zöldmázas, kosztos csészét rendel, duplát, egyiket a levesnek, másikat a húsnak. Ezzel elvágódhatik a szolga, nem folyik el az ebéd. És ennek nem is fúrják ki a fenekét, mert az övék. Vaskalap reformja bölcs és praktikus, de a diákság lázong, tiltakozik az újítás ellen, mert rá akarják kényszeríteni. A dolog igen komikus. Az újításokért hevülő diákság fellázad az újítás ellen. Az első újítás ellen, amely vaskalaptól ered. A lázadás élén a nemrég patkós csizmás diák úr áll, de vaskalap szétveri a lázadást, egyedül diák úr szobájával nem bír. Ez kifizeti a kosztos csészét, de tüntetően felakasztja a függőlámpa mellé. Bizánc ez a szoba, a vén kollégium legsötétebb szobája, ahová már eleve azért húzódott meg diák úr néhány elszánt társával, hogy innen rohanjon ki időnként vaskalap ellen, s ha kell életre halálra, itt védje magát. Vaskalap egy reggel arra ébred, hogy nagy tömeg áll a piac közepén, a csizmadia szín előtt. Annak a falán otromba nagy kép égtelenkedik, a kosztos csésze képe, s csípős gúnyírat alatta. A tömeg kacag, Vaskalap dühöng. Nyilvánvaló, hogy a legsötétebb bizánc műve a kipellengérezés. Sorra vallatják a diákokat, kutatnak, nyomoznak, de nem akad áruló. Nem is akadhat, mert három bizánci csinálta meg titokban. Egyik kigondolta, a másik megpingálta, a harmadik kapunyítás után hajnali sötétben kisurrant és felragasztotta. Diák úrban szertelenül és rendszertelenül dolgozik az ambíció. Kezébe akad egy román grammatika, hopp nekiesik, felfalja a grammatikát. Grammatika végén versek vannak, azok közül egyet lefordít. A szél balladája a vers címe, Zanfirescu a költője. Nosza, kész a diákcsíny. Lefordít egy Lamartine költeményt is, mind a kettőt borítékba teszi, az eredetist meg a fordítást is. Franciának adja be a szél balladáját is. Az önképző titkárának úgy küldi el. Diák úron kívül még csak egy diák úr foglalkozik a franciával, ez is lefordít egy francia költeményt, megegyeznek, hogy kölcsönösen kiveszik bírálatra a francia verset. Az álfranciára azonban egyik sem vállalkozik. Majd vállalkozik Vaskalap? Persze, hogy vállalkozik. Mi lesz ebből? Diákúrék előre nevetnek, mert tudják, hogy Vaskalap nem is konyít a franciához. Van-e ezen szégyelnivaló? Hiszen Vaskalapnak nem szakmája a francia. Egyik Vaskalapnak sem az. Nem elég, ha kiki érti a maga dolgát? A következő héten diákúr felolvassa a másik diákúr fordításáról a bírálatot. Persze a fordítást, az eredetivel mindenben megegyezőnek találja, agyba főbe dicséri, s emlékkönyvbe iktatásra ajánlja. Ugyanezt cselekszi első diákúr fordításával másik diákúr is. Akkor megszólal Vaskalap, s mondja, nálam is van egy francia fordítás, elolvastam, s az eredetivel mindenben megegyezőnek találtam. Erre feláll diákúr, s mondja, kérem, ez a vers románból van fordítva. Vaskalap mindenféle színeket vált. Féktelen dühében földig gyalázza diákurat, aki a román nyelv tanulására vetemedett. Mennyivel hasznosabb dolgot művelne diákur, ha például az angol nyelvre fordítaná üres idejét. Hiszen csak ez kell diákurnak. Hopp! Angol grammatikát szerez, felfalja, annak is a végén versek vannak. Egyet nagy hirtelen lefordít, s 8 hét múlva azt is beadja. Ne tovább! Diák úr arca ma is szégyenpirba borul, ha ezekre a kínos jelenetekre gondol. Diák úr kegyetlen volt, amilyen kegyetlen csak egy diák lehet. De diák úr csak félig bűnös, a bűn másik fele Vaskalap urat terheli. Diák urat Vaskalap egészen szabadjára hagyta az ő privát stúdiumaiban. Vaskalap neki soha irányt nem mutatott, tanácsot nem adott. Vaskalap nem arra figyelmeztette diák urat, hogy okosabban cselekednék, ha több idegen nyelv helyett egész erejével egyre adná magát. Sohasem emlékeztette bölcs latin mondásokra. Neki csak egy tanácsa volt, az is a harag tanácsa. Azért foglalkozik román nyelvvel, s miért nem az angollal. Vaskalapnak meg kellett volna dicsérnie diák urat, hogy a szomszédságában lakó nép nyelve iránt érdeklődik. Diák úr azóta tán megismerte volna az ő népét a román nép irodalmával, s viszont. Haj, talán még békességben, barátságban élne székely és román, s fehérhajú diák úr lelkét nem emészteni a hontalanság. Egy téli estén nagy robajjal nyílik ki Bizánc ajtaja. Mint az őrült, ki letépte láncát, képéből kikelten rohan be Gálfináci, s erős, öblös hangja belemenydörög a sötét Bizáncba, meghalt Deák Ferenc. Mind Kossuthért rajongtunk, de kuruckodó lelkünk alázatosan hajlik meg a haza bölcsének nagysága előtt, s megindultan száll a ravatal felé, amelyre Erzsébet királyné saját kezűleg tette le a koszorút. Nincs türelmünk bevárni a hivatalos emlékünnepet, s a következő szombat estén, amikor próbaisten tiszteletre gyűl össze a diákság, diák úr, aki épp soron van, az első imádságot a haza bölcsének szenteli. Vaskalap rosszallóan csóválja a fejét, isten tisztelet után meg is dorgálja a diák urat, mert elébök vágott. Egy Massanez nevű kalandor telehazudja az országot, hogy ő Szibériából került haza, mégpedig Ómbányából, s ott együtt sínylődött Petőfivel. Röviden, Petőfi él. A vén kollégium falait majd szétveti a diákok megmérhetetlen öröme. Sírva, nevetve borulnak egymás nyakába, régi ellenségek kibékülnek. Világos, hogy a megáradt öröm kicsap medréből. Többen kirohannak az utcára, belekiabálják az aludni készülő városba. Petőfi él! Aztán az utcáról betévednek a kocsmába, bortól és boldogságtól tántorogva csöngetnek be a kapun. Vaskalap nyugodt lelkiismerettel behunyhatná a szemét ez egyszer, de nem hunyja be. Sedes elé idézi diák urat és társait, s kemény dorgatórium kíséretében pénzbírságot szab királyuk. Ó, de jó szívvel fizetnének ezer annyit is, ha Petőfi csak ugyan élne. Diák úrnak már sok van a rovásán, s édesapjának erről sejtelme sincs. Ő tovább szántja az édes anyaföldet, csendesen danolgatja, amint az eke után lépdegél, a világosi nótát, ahol a magyarnak egy nagy mély sír ásatott. S közben azon tűnődik, vajon ki tudja-e majd izzadni az édes anyaföld azt a tengerpénzt, amire már tátogatja száját a nagyétű Pest, ez a nagy Mahomet nagyváros. A föld az édes anyaföld öreg szerelmese csupa jó híreket hall a fiáról. Német pályázaton, francia pályázaton nekiítélik a professzor urak a 25 pengő forintos díjakat. Kitűnő tanulásáért minden esztendőben 25 pengő forintokat hoz haza. Van-e boldogabb ember, mint az én édesapám? Az ő őszfeje fölött oly tiszta derült az ég. A kisbaconi határól nem látja, nem láthatja az udvarhely fölé boruló eget, ezen az égen a fellegeket. De látja, diák úr, szorongva látja, mint gyűlnek, gyülekeznek, tornyosodnak az ő feje fölé. Diák urat nagy kitüntetés éri. Beüzen egy öreg úrinő a kollégiumba, látogassa meg. Diák úr nem tudja elgondolni, hogy mit akarhat tőle az a úrinő, izgatottan siet hozzá. Az öreg úrinő a nőegyesület elnöke. A nőegyesület minden hétfőn kötőke estét rendez. Igen, kötőke estét. A nők összegyűlnek a városháza nagytermében, s míg kötőkéznek, ének, zene, szavalat, felolvasás gyönyörködteti őket. Szeretném, mondja az öreg úrinő, ha egyszer egy diák is felolvasna. Vállalkoznék-e rá? Diák úr vállalkozik, hogy ne vállalkoznék? Vaskalap ugyan épp a múlt heti diákbál után adott ki szigorú rendeletet, hogy ebben az esztendőben nyilvános mulatságon senkinek sem szabad megjelennie. A diákbál ugyanis nagy botrányba fult. De diák úr okoskodik. A kötőke nem mulatság, hanem munka. Nosza nekiül, megénekli a diáki csizma komikó tragédiáját, ama bizonyos diáki csizmájét, melynek ő a szomorú hőse. Diák úr humorosan próbálja megrajzolni, mely nagy fordulat az a diák életében, amikor lerúgja a patkóst, s felhúzza, azaz szeretné felhúzni a finom zergebőr csizmát. Diák úr igen meg van elégedve művével, szalad Vaskalaphoz. Engedelmet kér, hogy 10 óráig távol maradhasson. Vaskalap figyelmezteti diák urat a szigorú rendeletre, s az engedelmet megtagadja. Diák úr kifejti, hogy a kötőke nem mulatság, hanem munka, mégpedig kettős munka, testi és szellemi. Vaskalap kikergeti diák urat, s diák úr csak azért is elmegy a kötőkére. Pajtásai összegyűlnek a bizáncba, öltöztetik, csinosítják akár egy menyasszonyt. Diák úrnak nincs kvekkerje, 3-4-et rápróbálnak, egy aztán úgy talál, hogyha ő rászabták volna, most ezt mondaná a szabó, egészséggel viselje. Fekete pantalója sincs még, akad az is. Így indul hódító útjára diák úr. Viszi a hiúság, meg az ebura fakó. Nagy csapat diák kíséri a városháza kapujáig. Ott 3 diák csak azért is megváltja a bilétát, a többi lázadozva tér vissza. Diák úrnak káprázik a szeme, amikor belép a fényesen világított terembe. Most először lát együtt egy bokrétában temérdek sok szép asszonyt, szép leányt, csuda, hogy káprázik a szeme. Már ismer nehányat, messziről. Ihol a nevetős szemű Kénosiné, a város legszebb asszonya. Most van teljes virágzásban a halk, finom beszédű Szabadiné. Amott tündöklik Jánosiné, oldalán a kis Nelli. Egy sereg diák titkos ideálja. Itt vannak a ragyogó fehér arcú kovács leányok, és itt vannak nagy tiszteletendő, kisuram barna-piros arcú szép leányai. Bejöttek a hódjai tiszteletes lányai is, a zágoni leányok, Biri, az ördöngős Biri, s Juliska, a vidék csalogánya. És itt van a nagy galambfalvi tiszteletes leánya is, Kelemen Róza. Oly szép, hogy festő nem festhet szebbet. Sor kerül diák úrra, és sikerül megnevettetnie a díszes úri társaságot, bár nem maradt titokban diák úr előtt, hogy egy finnyásabb ízlésű úri hölgy, aki a fővárosi lapoknak és Emília családi körének hű olvasója, elfintorította az orrát. Nem csoda, ő ott csupa finom történeteket olvasott, a patkós csizma pedig valóban durva matéria. Diák úr meg van elégedve a sikerrel. Két nagy virágbokrétát dobnak feléje, az egyik fejbe találja. Kívánható-e ennél fényesebb siker? Egy hét sem telik be, Diák urat Sedes elé citálják. A Sedes a vén kollégium törvényszéke. Diák úr igen rosszat sejtve lép a Sedes elé. A professzor urak komoran ülnek az asztal körül. Nagy tiszteletű kis uram elnököl. Maga fiam dacolt. Dacolt. Így beszélt mindig nehéz lélegzetű, nekem különben kedvés emlékezetű kis uram. Minden szóra pontot tett, néha kettőre. Ha nagy volt a haragja, három szóig emelkedett, aztán pont. Maga fiam felolvasott, maga botrányt okozott. Én? Maga. Mivel? Maga, igen, patkós csizmáról olvasott. A Sedesben ül két fiatal tanár. Látom, hogy ezek összemosolyognak. Nyilván azon mosolyognak, hiszen patkós csizmás diák volt valaha kis uram is. Maga szégyent hozott a kollégiumra. Ha legalább... Nem fejezte be. Azt akarta mondani, ha legalább finomabb témát választottam volna. Ezt... Folytatta hosszabb pihenő után. Megírjuk! Megírjuk az apjának, ajánlva küldjük, úgy, magát, ha még egyszer, igen, egyszer, kimarad, magát, fiam, kicsapjuk, ezt, megírjuk, maga elmehet. Forgott velem a világ, kiszédültem a szobából. Mint ahogy a halálra ítéltnek egy röpke pillanatban végigvágtat a lelke mindazon, ami volt, sőt, bekandít a jövendőbe, úgy vágtatott össze-vissza az én lelkem is. E még rövid életpályának rengeteg apró, cseprő, már-már feledésbe merült epizódja elevenült meg, s egyszerre csak megállapodik egynél. Még csak most ébred a tudatára igazán, hogy mely nagy méltatlanság esett meg rajta. Igen. Állapítom meg, 4 éve történt. A 11. esztendőt tapostam. Folynak a félévi vizsgák. Minden osztály vizsgája egy egész nap. 4. gimnazista vagyok. Az én vizsgáim után még 4 osztály vizsgája következik. Ez szerint lesz 4 napos vakációm. 2 napi járóföld hazáig meg vissza. Mindössze hát 2 napig lehetek otthon. És ha csak 1 napig... Még mindig gyermek vagyok, anyás gyermek. Nosza, gyerünk haza! Már alkonyodik, amikor a vizsgáról kijövünk. 3 erdővidéki fiú hozzám szegődik. Az osztályfőnökkel egy szobában lakunk. Látja a készülődésünket. Egy karé kenyér, s egy darabka szalonna az útra valónk. Kint csikorog a hideg. Február elején vagyunk. Egy szóval sem mondja az osztályfőnökünk, maradjatok itt. Azt sem kérdi, jött-e valaki értünk, kocsin megyünk-e vagy gyalog. Sem Isten, sem ember nem törődik velünk. Felső kabát nélkül, kurta zekében, kezünkben sonfabot, így vág neki 4 kamaszodó gyermek a havas éjszakának. Csikorog a hó a talpunk alatt, fagyos szél kerekedik, hónunk alá kapjuk a sonfabotot, félkezünk a zsebben, félkezünk a kebelünkön, a zeke alatt didereg. Még csak a kápolna mellett járunk, a Boldogfalvi hegy aljában, a szér már felkap egy-egy maréknyi havat, szemünk közé vágja, de mi nem fordulunk vissza. Mi már jókai regényeket olvastunk, sokat, sokat, mi már nem ismerünk lehetetlent. Kevélyen dacolunk széllel, hideggel, megyünk, megyünk, hegyre föl, völgybe le. Kint vagyunk a patakfalvi hegytetőn, övig gázolunk a hófúvásban. Aztán bevergődünk az útszéli kocsmába. Fehér harisnyás, öreg székely ember a kocsmáros. Egymagában ül a szabad tüzelő előtt, piszkálja a tüzet, s nagyot bámul, amikor belép négy gyermek. Ha nagyobbak volnánk, garabonciás diáknak nézne, de gyermekek vagyunk, így hát csodálkozik, pedig a székelynek a csodálkozás nem természete. Szó nélkül tölt négy pohár szilvóriumot. Megisszuk. Még egyszer tölt, s biztat, hogy hajtsuk le bátran, majd megfizeti az Isten. Váltig maraszt éjszakára, de mi köszönjük a jóságát, s megyünk tovább. Falut falu után hagyunk el, s egy lélekkel sem találkozunk. S nagy a szerencsénk, éhes farkascsorda utunkat nem állja. Még Réka királyné erdejében sem. A Rika erdőn túl, a bikás tetőn virrad ránk a reggel, délre otthon vagyunk. Kérte-e valaki számon tőlem ezt az utat? Háborog a lelkem. Senki. Senki. S íme most nem csak, hogy számon kérik két órai távollétemet, keményen meg is büntetnek. Egy patkós csizma miatt, ha legalább lakcipő lett volna. A folyósón nagy sereg diák várakozik reám. Közlöm velük az ítéletet. Szörnyű botránykozással fogadják. Aztán egyszerre csak hozzám simul egy bársonyos nadrágos, szőkehajú, kékszemű fiú, karját karomra ölti, félrevon a diákseregtől, s mondja. Én magát rég szeretem. Fogadjon el barátjának. Jöjjön, sétáljunk ki a rétre. Ott majd kieszelünk valamit. Elfogad? Itt a kezem. Barátod vagyok. 15 éves, nyurga fiú, a város legszebb öregasszonyának a fia, a város legszebb ifjú asszonyának az öccse. A neve Sebesi Jób. Csodálatos, a diákpálya vége felé csendül hozzám az első igazi meleg hang. A városi és falusi gyermek szíve összeölelkezik. Már olvadozik a hó. A küküllő partján rügyedzik a fűzfa. Kart-karba öltve megyünk át a városon, ki a rétre. Ide látszik az az út, amely Betlen falva felé vezet. Arra felé futamodtam meg 10 év előtt. Hazáig akart szaladni az apró emberke, aki néhány nappal elébb szakadt le az édes anyai keberről. Az az út egészen más irányba visz. Vajon nem volna-e jobb, ha most csak ugyan arra felé vágok neki a világnak? Ha édesapám megkapja azt a levelet, gondolkozom hangosan, bizonyos, hogy azonnal szekérre ül, s hazavisz, parasztnak. Az a levél megrendíti a bennem való hitet. Ne feledd, hogy az én édesapám csak 6 hétig volt diák. Hát nem kapja meg azt a levelet, tüzel Jób. El fogom lopni. Jób? Kalandosnál kalandosabb terveket eszel ki az eleven fantáziájú gyerek. Oly félelmetesen kész mindenre, hogy végre is halomra kell döntenem a terveit, a magam tervével. Azt a levelet nem fogja megkapni az édesapám. Írok a postamesternek, írok Gábor bácsinak, mind a kettő meg fog érteni engem. Megértett mind a kettő. Az a kegyetlen levél sohasem jutott édesapám kezébe. Isten ugye megbocsájtja Geiger Ferenc postamester bácsinak, hogy egyszer, egyetlen egyszer más kezébe juttatott egy levelet. Bocsássa meg a professzor uraimnak is, hogy ezt a kegyetlen levelet megírták. Én hamar megbocsátottam, mert ez a levél szerezte nekem ifjúkorom leghívebb barátját, a népköltés kincseinek gyűjtésében lelkes társamat. De gyerünk, gyerünk, repülve repülnek a napok, virágborít, erdőt, mezőt, be kell szaladnom hegyet, völgyet, minden zugot, hova 10 esztendő édes emléke köt. Velem tart a búcsújárásban Jób, együtt búcsúzkodunk, s közben együtt szőjük a szivárványos terveket, rajzolgatjuk a dicsőséges, a diadalmas jövendőt. Megmásszuk Budvár sziklás oldalát, tetejéről hosszan elmerengünk a méltóságosan hömpölygő küküllőn, melynek minden habja, ha tinta lé volna. Úgy sem írhatnám le, ami a búcsúzás óráiban emlékezésem táblájára rajzolódik. Leszállunk a völgybe, leheveredünk a virágba borult vén vadkörtefa alá, amely fanyar vackorával annyiszor csillapítá le a kisdiák szomjúságát, néha éhségét is. Rímek csendülnek a lelkemben, formálódik a vers, melyben elbúcsúzom tőled, vén körtefa. Ez a vers öregkoromban vetődik papírosra, de gyanakodva mondja ez is, az is, hogy ezt csak ifjúkoromban írhattam. Valóban akkor született, akkor csendült meg a hangja. Miért ne írnám ide? Elszállott az idő fölöttem, vén körtefa, búcsúzni jöttem. Virágodattán sose látom, Isten veled, öreg barátom. Legjobb barátom. Mi titka volt ifjú szívemnek, te rád bíztam, rejtve benned. Fészkelni rád hiába járnak, nem mondtad el a szarkamadárnak, csacskamadárnak. Könnyem, ha omlott, letörülted, fájdalmaim elszenderültek, s csak rám hajolt virágos ágad, eltűntek mind a bűvös vágyak, a bűnös vágyak. Istent dicsérni hozzád jártam, legszebb művét benned csodáltam. Hol az ember, aki te nálad vén körtefa, szebbet formálhat? Nincs szebb te nálad. Isten veled, ütött az óra, hajol reám még búcsúzóra, s amivel Isten úgy megáldott, még egyszer hullasd rám virágod, fehér virágod. És sorra kerülnek mind, Csicser, az erdő borította hegy, melynek tetején a szerelmes Csicser vára állt, a kápolna, ahová plántálta ifjú képzeletünk ebúsdalt. Csendes völgy ölében, kit fed e sötét kápolna itt? Miért szemet kísírva, leányka, miért oly búsak arcaid? Igen, igen, érzelgős dal, de így írás közben úgy melegíti öreg szívemet. Búcsúzom a vén kollégium nagy kertjétől, mely mellett szűk mederben szorítva rohan el a küküllő. Hogy megszépül nagy tiszteletű Mogyorósi Szőke József verse, mely munkára buzdít, mondván, nem kell dolgot nem akarni, ha német, magyar ember. Szépé teszi a verset a kert, minden virágában egy erős magyar lelkű ember szíve illatozik. Elég, elég, már fájni kezd az emlékezés. Bizonyos, hogy a vén körtefa virágját sohasem látom, Budvárát sem, a Csicsert sem, a kápolnát sem, a küküllőt sem, azt a szép kertet sem. Azt a várost sem, melyet tündérvárosnak rajzolt meg a gyermeki képzelet, s most, hogy soha többet nem láthatom, ismét tündérvárossá varázsolódik. Kilenc diák ül a terített asztal körül, s egy fiatal tanár. 70 gyermek indul el 10 év előtt, s ebből a 9 diákból is az indulásnál csak 5 volt jelen. Hová szélett, hová tűnt el a többi? Ki tudna számot adni róla? 9-en vagyunk. Milyenk az egész világ? Fenékig élvezzük a teljes, a tökéletes szabadságot. Aztán éjfél felé nagy virágos kedvel felkerekedünk, csatangolunk az utcán, és egyszerre megállunk egy kis kapu előtt. A mélyen fekvő házból felén vigyorog a piros lámpa. Kezem már a kis kapu kilincsén, de hirtelen lehanyatlik róla. A diákok kacagva löknek félre, betódulnak a kis kapun, én meg félre sompolygok észrevétlen. Ó, Istenem, mi történt ezzel a házzal? 10 év előtt ebben aludtam, álmodtam át az első éjszakát. Itt mesélt édesapámnak egy öreg csizmadiamester, az ő Angliában tanuló fiáról. Hova lett ez az öreg? Meghalt. Hová, merre oszlott, foszlott, szét népe ennek a háznak, melynek födele alatt született, a nemzeti nevelés írója. Nem, nem, nekem e háznak küszöbét átlépnem nem szabad. Ennek előtte 10 esztendővel egy szűz tiszta gyermek szakadt le az édesanyja kebeléről. Azon szűz tisztán lépi át holnap a szülei ház küszöbét. Csókoljon meg, édesanyám!